A mesterséges intelligencia a 2000 és évek után egyre nagyobb tért nyer. Most 2024-et írunk, amikor már azt lehet mondani, hogy ez a téma mindenki által igen fontos. Ebből egy közvéleménykutatás is zajlott. Na de hogy történt ez a közvéleménykutatás? Ki szervezte, hogyan és miért?
Szlezák Péter vagyok, a System 32 IT Kft. Ügyvezetője és szakmai vezetője, és mi követtük el ezt a közvéleménykutatást, bár ki kell hangsúlyoznom, hogy nem reprezentatív a minta, de megkérdeztük azokat a partnereket, üzletfeleket, több százas nagyságrendben, akikkel dolgozunk, és akiket érinthet ez a téma, és ezekből nagyon sok hasznos információt kaptunk, és ebből nagyon érdekes következtetéseket lehet levonni.
Mindenek előtt azért szeretném megkérdezni az átlag hallgató számára, az MI, a mesterséges intelligencia is egy, hogy úgy mondjam, majdnem ismeretlen fogalom, de természetesen nem a szakemberek számára. Egy kicsit talán világosítsuk fel, hogy ez mit jelent.
Igen, az a mesterséges intelligencia már egészen régóta itt van közöttünk. Ez nem egy új keletű dolog. Talán az elmúlt egy-két év kapott egy sokkal nagyobb sajtónyilvánosságot, publicitást ez az egész téma. Ami az újdonság, és ami szerintem mostani beszélgetés szempontjából izgalmas, ez a generatív mesterséges intelligencia. Ez tulajdonképpen nagyon egyszerűen úgy kell elképzelni, hogy már lehetővé vált óriási számítógép kapacitásoknak köszönhetően betanítani adatmodelleket, betanítani számítógépeket. Majdnem azt mondom, hogy az emberi agyhoz hasonlóan ilyen neurotikus hálózati módjára, és ennek segítségével ezek az eszközök a betanított adatok mentén új tartalmakat képesek generálni. Most nagyon egyszerűen fogalmazva, elolvastatunk vele 5 Shakespeare művet, utána fog tudni egy 6. Shakespeare stílusú művet írni, hiszen már ismeri ezt az írási stílust. Talán azt hiszem, a mi számunkra ez a legegyszerűbb egy megfogni, hogy ez miről is szól ez az egész történet. Tehát tud helyettem házi dolgozatot írni, hogyha arról van szó, hogy erre szükségünk van.
Na most a közvéleménykutatás alapján azért elég sok minden kiderült, például, hogy megfelelő stratégiai és technikai háttér hiányzik, aztán továbbá bár a felkészítőkben, leendő felhasználó felkészítő többségében nem megoldott, és ugye szükséges tudás erőforrás sem áll rendelkezésre. Mik ezek alapján a lehetőségek, illetőleg hogy lehet ezen a dolgon segíteni? Gondolom egy nap alatt nem.
De természetesen egy nap alatt is mindent meg lehet oldani. Nem, sajnos ezt csak vicceltem. Én azt hiszem, azt a példát tudnám előhozni, hogy az autózás, amikor elterjedt, akkor közel 100 év kellett ahhoz a dugó mennyiséghez, amit most tudunk produkálni, akár minden reggeli Budapesten belül. A mobiltelefonoknak az elterjedéséhez is szükség volt, tehát szerintem talán egy 10 évre. Aztán amikor megjött a Facebook, ott egy éven belül mindenki rajta volt már, és most a mesterséges intelligencia, például a ChatGPT-nél mérték, hogy gyakorlatilag azt hiszem 3 hónap alatt ért el a 100 millió felhasználót. Tehát azt gondolom, hogy iszonyatosan felgyorsultunk, haladunk előre, de természetesen azért egy vállalat, ahol azért gazdálkodunk, számokból élünk, döntéseket hoznak a vezetők, ott nagyon erősen számolni kell, és megnézni, hogy milyen energiát kell befektetnünk abba, hogy ezzel az egész témával egyáltalán tudjunk foglalkozni. Ha befektetünk energiát, az milyen hasznot hozhat nekünk, hol teremtük rá meg az erőforrásokat, hol szerzünk hozzá pénzt, és gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez egy vezetői döntéshozatal, ez egy stratégiai gondolkodást igényel. És minden mást ez után következhet, amikor már ezeket az alapokat lefektettük.
Beszéltünk sok minden egyébről, de ennek a feladatnak a megoldásához tulajdonképpen az adatok pontfelhőre való támaszkodása, lineáris degresszió, erről beszéltünk egy kicsikét. Ez egy kicsit, hogy mondjam, a hétköznapi ember számára egy kicsit kínai, de azért, ha ezt röviden meg lehet magyarázni.
Igen, a lineáris regresszió, ugye ez egy ilyen statisztikai számítás, ami a meglévő adatokból következtetünk a jövőre. Ezt talán azért kellett behozni ide az egész beszélgetésbe, mert azt tudni kell, hogy ezek a rendszerek, ezek nem mesterségesek a szónak abban értelemben, hogy legalábbis nem hordozgatnak intelligenciát magukban. Ők csak azt tudják visszaadni nekünk, amit mi előtte beletápláltunk. Na most, ha számítógépekről beszélünk, hogyan tudunk beletáplálni adatot? Valahogy digitalizálnunk kell. Mi ez a digitalizáció? Hát a kockás füzet nem az. A szóban elhangzott utasítás nem az. Ami nincs benne a rendszerben, abból mi nem fogunk tudni kinyerni semmilyen információt. Na most, tegyük fel, hogy mi nagyon hatékonyan tápláljuk adatokkal. Mi csevegve e-mailen kommunikálunk egymással, mi leírunk minden egyes kérést, óhajt, sóhajt. Tök jó, van adatunk. A felén túl vagyunk a problémának, hát egy kisebbik felén maradjunk, hogy sok fele lesz itt ennek a problémának. A második problémát az okozza, hogy ahhoz, hogy ebből mi értéket tudjunk, vagy bármilyen információt tudjunk kinyerni, ide hát Neumann óta semmi nem változott, ide számítási kapacitásra van szükség. Na most, amikor mi megkérdezzük a saját számítógépünket arról, hogy tudsz-e nekem választ adni arra, hogy az elmúlt 20 év szerződés állománya alapján milyen stratégiával adjunk ki árajánlatot ahhoz, hogy mi biztosan elnyerjük a következő ügyfél megbízást, akkor egy átlagos kapacitású számítógéppel ezt a választ megválaszolni valószínűleg napokba telne akár. Na és hát ezért lép be a felhő. De ezt a felhőt, ezt nem misztifikáljuk túl, jó? Ez egy nagyon fontos dolog, segítek. Aki használ okostelefont, az szerintem már teljesen mindegy, hogy Androidot vagy Apple-t használ, felfedezhette azt, hogy készít egy fényképet a telefonjára, és utána elmegy a tabletjéhez, vagy a számítógépéhez, és ott megnyitja a fiókját, az a fénykép ott van. Na ez a felhő. Hogy tulajdonképpen az eszközeink a háttérben kommunikálnak egymással. Ennél bonyolultabban ezt nem kell nekünk elképzelni. Ez ennyi. Tényleg ennyi a felhő. És az tulajdonképpen a mi esetünkben itt a mesterséges intelligencia kapcsán. Ez a felhőnek azért van jelentősége, mert nagy cégek képesek olyan méretű szuperszámítógépeket építeni, amelyek ezeket az óriási adatból, azokat a számításokat, ezeket a kivonatolásokat nagyon-nagyon gyorsan el tudják végezni. Tehát ahhoz, hogy azért kell nekünk a felhő ezekben az adatokban, ezekben az egész AI-os környezetben, mert különben nem lenne időnk kivárni a válaszokat.
A mesterséges intelligencia, irodai felhasználás, marketing, adminisztráció, döntéstámogatás, és még a riportok készítésére is megfelelő lehet. Valójában sok minden mellett ugye a bevétel, profit növelés, ezek mind olyan dolgok, amiknek nagyon fontos tényezőként
szerepel. Ezek szexi szavak, igen. A vállalati szférában ezek szexi szavak.
Az lenne valójában ebből a megoldása, hogy lehetséges, hogy most az ügyfelek, azok ténylegesen tudják ezt használni? Mert nyilván, aki ebben a feladatkörben, vagy ebben a ismerettel rendelkezők között szerepel, az nyilván tudja használni. De aki nem, annak lehet, hogy hátrány ez.
Ugye ez volt az a provokatív felvetés, hogy nem az AI veszi el a munkádat, hanem az, aki jól tudja használni. Én azt gondolom, hogy elkerülhetetlen egyfajta fejlődés és fejlesztés a cégek és a magánemberek részéről is. De szerintem ezen lépjünk túl. Mi azért nem a nagy mesterséges intelligenciáról beszélünk, hanem egy nagyon szűk szeretéről, ahogy itt szóba került ez az irodai felhasználás. Azért nekem az a tapasztalatom, hogy akik az irodán ülnek, ők azért alapvetően a képzettebb réteghez tartoznak, ők azért alapvetően így is számítógéppel dolgoznak, ők sokkal nyitottabbak ezekre az információgyűjtésre. 20 évvel ezelőtt, amikor a Google megérkezett, akkor amikor rájöttek a kollégák, hogy meg is találhatják az információt, leszoktak nagyon gyorsan az okostudakozóról, helyette ők maguk kezdték el megkeresni az információkat. Most tulajdonképpen amivel mi foglalkozunk, pont ugyanezeknek az embereknek a munkáját segíti. Amit mi látunk, napi kihívás. Rengeteg értekezletre kell járnunk, rengeteg felesleges e-mail folyamon vagyunk rajta, csak azért, mert egy kolléga úgy gondolta, hogy be kell vonni minket ebbe a beszélgetésbe. Vagy esetleg a feladatunk az, hogy mi átlássunk dolgokat. Szeretném mindenkinek ajánlani, hogy egyszer üljön le és nézze meg, hogy napi hány órát tud eltölteni értékes munkával, és hány órát veszel az idejéből az, hogy rendszerezi a belső információkat és szervezi az életét. Na és azok a megoldások, amivel mi foglalkozunk, ezek az irodai megoldások, ezek a virtuális asszisztensek, ezt a felesleges időt fogják tulajdonképpen meg lecsökkenteni, hogy én értéket tudjak teremteni. Hogy mondjam konkrét példát, képes arra most már az a mi megoldásaink, amikkel mi dolgozunk, hogy be tudom küldeni magam helyett egy értekezletre ezt a mesterséges intelligenciás copilotot, másodpilótát, egyébként ez a Microsoftnak a copilot terméke, és ő fogja, végighallgatja a megbeszélést, készít belőle egy átiratot. Tehát tulajdonképpen, mint egy jegyzőkönyv. Milyen hasznos tud lenni? Ki mondta, mit mondta, miért mondta? Pontosan tudjuk, legutálatosabb része egy értekezletnek az összefoglaló megírása. Eleve megírja nekünk. Amiben még sokat fejlődött az elmúlt pár hétben, az az, hogy utána, ha megemlítettek minket, abból készít egy listát, hogy milyen megemlítések voltak, milyen feladatok estek ki abból a megbeszélésből, és tulajdonképpen az egész több órás megbeszélés akár 5-10 mondatban a lényeget össze tudja foglalni. Mennyire sokat tudtam spórolni azzal, hogy ez így van. A másik a példa, amit említettem, hogy HRS-ként, én is sokszor hordok HRS sapkát, cégvezetőjeként, kapok egy gyönyörű hosszú önéletrajzot. Hát ott nyilván mindenki kidombolítja az előnyeit. És hát jó, én mindent természetesen teljesen precízen, pontosan végigolvasok, de ha tegyük fel, ha nem lenne időm mindig mindent precízen végigolvasni, akkor most már ezek a rendszerek képesek arra, hogy azt mondom, hogy egy sokoldalas önéletrajzot megmutatok a saját Word-ömnek, és megkérem azt, hogy mondd meg, hogy mik a főbb tudnivalók az adott jelöltről. És ő fogja és ki fogja tudni nekem mondani, hogy mik voltak a fontosabb munkahelyei, milyen projekteken dolgozott, van-e valami, amire figyelnem kell, például arra, hogy mondjuk 4 év alatt 6 munkahelye volt, vagy bármilyen, ami úgymond nekem szakértőnek segíti a befogadást, és nem kell előtte kinyomtatnom, kézzel kijegyzetelnem, végig gondolnom, összefoglalnom, hanem úgymond a kezem alá dolgozik, segíti az én munkámat szakértőként. Rengeteg időt tudunk ezzel spórolni.
Egy kifejezés a történelmi homo sapiensből, a mesterséges intelligenciára, homo sapiens kifejezés. Ez tulajdonképpen egy kicsit alátámasztja az elmondottakat.
Igen, ez a homo sapiens, talán úgy tudom megfogni, az a kimaradok-lemaradok érzés. Ugye ez az a mai kor emberére sokszor igaz szokott lenni. Nyilván nem fogja holnap reggel berúgni az ajtót, ennek is kell egy idő. De én azt gondolom, hogy ez már itt van velünk, ez a technológia, ez most nem fog eltűnni, ez nem egyfajta ilyen fellángolás lesz, mert láthatóan időt és energiát spórol cégeknek, sőt, extra bevételt termel egy más típusú cégeknek. Én azt gondolom, hogy szépen fel fog nőni néhány cégcsoport arra szintre, hogy ezt hatékonyan tudja használni, és mindenféleképpen szerintem ezt ki fogjuk tudni venni ebből az üzleti értéket, a tudjobban működjünk, hatékonyabbak legyünk.
Végezetül a nagyszüleink, azok még a rádióban keresték a hang kiadóját, a szüleink a televízió megjelenésekor, a mi generációnk ugye már a telefonból a mobil változattal volt, hasonlóképpen a gyermekeimnek szoktam mondani, hogy ne lepődj meg, mikor feltalálják majd az időgépet, és akkor 10 perccel akarsz visszamenni, és aztán hívod a te gyerekedet, hogy hű, én csak 10 percet akartam visszamenni, és most római légiósok szaladgálnak a szobában. Tehát valójában ez a kérdés, hogy beláthatatlan következményei lehetnek, vagy vannak ennek, vagy legalábbis mit mond ehhez a szakértő?
Én továbbra is szeretném azt megerősíteni, hogy a történelemben, ha visszanézünk, akkor voltak paradigmaváltások, hogy a római birodalom a rabszolgaságra épült. Aztán jó hosszú kihagyás után az ipari forradalom meghozta nekünk a gépeket, és elhozott egy új munkakultúrát. Aztán amikor bejött a futószalag Henry Fordékkal, ott is volt egy óriási változás. Aztán jött a Neumann-féle számítógépek, és elindult egy automatizációs, digitalizációs őrület. Minden alkalommal féltünk. Minden alkalommal volt egy bizonytalanság, egy változás. Tehát azért az ember az nem véletlenül tulajdonképpen a Földnek az uralkodó faja, és túlélésre vagyunk teremtve. Én azt gondolom, hogy most vagyunk abban a stádiumban, hogy nekünk meg kell tanulni élni az új lehetőségekkel, és meg kell tanulnunk együtt élni vele. Ki kell tudnunk emelni belőle a pozitív dolgokat, és be kell tudnunk emelni el kell tudnunk kerülni a felesleges kockázatokat. Én azt gondolom, hogy ez most egy fejlődési folyamat lesz. Valószínűleg valószínűleg nem az idősebb generáció fog tudni legegyszerűbben felülni erre a vonatra. Valószínűleg az alfa generáció, aki magában, az anyatejjel szívja magában ezeket a megoldásokat, mert nem is fogja érteni azt, hogy mi mind problémáztuk 5-10-3 évvel ezelőtt, de azt gondolom, hogy ez erre azért már tudunk pozitív példákat hozni, hogy ezt azért már annyiszor sikeresen megugrottuk ezeket a váltásokat, hogy szerintem most sem lesz ezzel gond.
Köszönöm szépen!